hogy is foglalkoztunk ezzel. Hát látjuk ugye, hogy az első alkalommal a merőleges vetítéssel ismerkedtünk meg. Aztán transformáció, céltranszformáció következett, valamint méretes halak szerkesztésekbe kutatottunk bele. Döféspont, illetve sípok mencés vonalával foglalkoztunk a harmadik alkalommal. Ennek egy nagyon szép gyakorlati alkalmazása volt a felépítmény szerkesztés. Negyedik alkalommal a sípmencéseket vettük, síplakú testek esetében, illetve forgásfelületek esetében is, valamint megismerhetünk a egyszerű testek műszaki rajzi ábrázolásának néhány sajátosságával. Ötödik alkalommal, tehát az elmúlt alkalommal síplakú és forgásfelületek ápolásával foglalkoztunk, megismerhetünk az ápolási vonallal, ami ugye a két test közös pontjainak összessége, és azt mondjuk, hogy ez egy térbeli sokszög, síklakú testek esetében, forgás területek esetében pedig egy bőrbe vonal. És ma a hatodik egyben befejező előadásunkban a mérőszámos ábrázolásokkal fogunk foglalkozni, illetve amíg belőtt a figyelembe felnézünk egy kicsit a gyakorlatban használt axonometrikus ábrázolási módokat. Hát kezdjük ezzel a mérőszámos ábrázolással. Idáig ugye merőleges vetítéssel foglalkoztunk, erről szólt mind az öt előadás. De most szakítunk vele, és egy másik vetítési móddal ismerkedünk meg. Abban az esetben, hogyha utakat, vasutakat, terepfelületeket akarunk ábrázolni, ez a merőleges vetítési mód, ez a MONI módszer, ez nem alkalmazható, nem praktikus, nem várta a gyakorlat. Itt ugyanis jelentős, vízszintes kiterjedésű objektumokról, illetve felületekről, alakzatokról van szó. Ezeknek a magassági viszonylatai általában kisebbek, tehát elföldülnek vízszintes méretekhez képest. Ezért itt egy másfajta módon ezt a bizonyos mérőszámos ábrázolást szoktuk alkalmazni. Tehát a lépőkben mérnököt megint mérnököknek ezt az ábrázolási módot előtteni ismerni kell. Ez az ábrázolási mód, ha lehet mondani, még egyszerűbb, mint a merőleges vetítéssel történő. Itt csupán egyetlen képsíkunk van, egy vízszintes képsík, egy vízszintes felület, és ezen jelennek meg az alakzatoknak a formái. Kérdezhetünk akkor valaki jóval, és a magassági viszonylataikról mi fog minket tájékoztatni? Hát adatokat fogunk hozzáadni, mérőszámokat vagy pózákat rendelünk hozzá, illetve egyéb információkkal segítünk a magassági vonatkozások megértését. Az előadásunk második felében majd az axonometrikus ábrázolás néhány elemével foglalkozunk. Most azonban nézzük meg ezt a mérőszámos ábrázolást. Ebben a rendszerben hogyan lehet egy pontot ábrázolni, hogyan kell egyeneseket, hogyan lehet felületeket megjeleníteni, síkfelületeket, illetve bőrű felületeket. ilyen egyszerű, egy pont ábrázolása az egy-két csíkos mérőszámos ábrázolási rendszerben. Ha ez a pont, tegyük föl 5 méter, vagy 5 cm, vagy 5 egység magasan helyezkedik el, a választott vízszintes képsíkhoz, a pi képsíkhoz viszonyítva, akkor ezt a mérőszámos ábrázolás képsíkján, vagyis ezenék, egyetlen ponttal, illetve a magassági adat zárójelben megadásával fejezzük ki. Nézzük most meg, hogyan lehet egy egyenes, és most nem tudom, hogy miért gerjed, nem tudtam eddig még kitalálni. Nézzük most meg, hogyan lehet egy egyenes meghatározni, egy egyenes megadni mérőszámos ábrázolásban. Hát természetesen egy egyenes például megadhatunk két pont a segítségével, úgyhogy kérem Petrennek az alkalmazását. Hát ilyen egyszerű, egy egyenes meghatározása, megadása, ábrázolása ezzel az ábrázolási módszerrel. A két pontjának a koordinátáit megadtam, és ez kifejezi az egyenes egyértelmű helyzetét. Na, a síkok vonatkozásban kicsit összetettebb a feladat, lássunk erre is egy példát. ábrázoltam sárga színnel egy tetszőleges alfa síkot. Ennek az alfa síknak van meredeksége, és ezt az alfa síkot azonos magasságban elhelyezkedő képzeletbeli síkokkal, első fősíkokkal, ebben az esetben nevezett szintsíkokkal elmetszettem. Ezek a szintsíkok tehát azonos távolságban helyezkednek el egymástól. Egy méterre, egy egységére, stb. Mindig a körülményektől függ ennek a megválasztása. Na most ezek a síkok, ami konkrét sárgával jelölt alfasíkunkat, egyenesekben metszik. Két sík metszi egymást egy egyenesben. Ezeket a metszés vonalakat feltüntettem, és ezek tulajdonképpen a síknak a szintvonalai. Na most ezeket a szintvonalakat tudjuk felhasználni arra, hogy egy vízszintes felületen, tehát egyetlen két síkon kifejezzük ezeknek a síkoknak, tehát az általános jellegű síkoknak az elhelyezkedését. Most a továbbiakban nem térbeli ábrát, hanem a mérőszámos ábrázolásban használt alapsíkot fogom feltüntetni ennek a síknak az ábráját. A mérőszámos ábrázolás képén. Tehát erről a síkról csupán ennyi fog megjelenni, vagyis, hogy ezek a metszésvonalak, a szintsíkokkal alkotott metszésvonalai fogják kifejezni ennek a létét, mienségét. Látjuk róla, hogy ezek a szintvonalak, ezek a metszésvonalak egyenesek, egymással párhuzamosak, ez törvényszerű, hogyha itt egy síkról van szó, illetve egymástól egyenlő távolságban helyezkednek el. Ha nem egyenlő a távolságuk, akkor nem síkról van szó. Egy rajzhoz értő, rajzolvasásban jártas ember rögtön látja, hogyha ezek a színvonalak, ha ezek a rétegvonalak, így is szoktuk a szakmában ezek, ezek sűrűbben helyezkednek el, akkor itt nyilvánvaló egy meredekebb síkról van szó. Ha ezek ritkábban vannak, akkor pedig egy enyhébb lejtésű. A továbbiakban nézzük meg, hogy mind egyenesek, mind síkok esetében hogyan lehet megadni azoknak a meredekségét.
egyenesnek, illetve a síknak a meredeksége, tehát többféleképpen is megadható. Jól ismerjük, hogy szöggel hogyan lehet kifejezni ezeknek a meredekségét, illetve a szakmai gyakorlatban arányjal is meg szoktuk adni például rézsüknek a meredekségét. Példagyanánt írtam 3/4 rézsüt. Ez azt jelenti, hogy a derékszögű háromszögben, tehát a hozzárajzolható derékszögű háromszögnek a szöggel szemben fekvő befogója, mondjuk 3 egység, a szög melletti befogója 4 egység, és ez így kiadódó átfogónak a meredeksége lesz a 3-4 arány. Illetve megadható még százalékban is, ezt is gyakran használjuk pályák esetében, de magas építési szerkezeteknél, lakos tetőknél, ennyehajlású tetőknél is gyakran előfordul. Ez szintén egy derékszögű háromszög befogóira vonatkozik, ez is lényegében egy arány, de a 30% az azt jelenti, hogyha mondjuk 100 cm a vízszintes befogója, akkor 30 cm a szöggel szemben fekvő befogója, és az így kiadódó átfogónak a meredeksége jellemzi a sík vagy a egyenes szögét. No, akkor a továbbiakban nézzünk még egy konkrét feladatot, erre lesz időnk. Ez lényegében egy rézsű szerkesztési feladat lesz, amely rézsű szerkesztésnél ezeket az arányokat, ezeket a meredekség megadásokat fel tudjuk használni. adva van tehát egy töltés sem fekvő út, ezt kellene megszerkesztenünk. A környezetében lévő terepfelület alacsonyabban van, az út 200 méter magasan helyezkedik el a Balti-tenger felett. A környező terep 197, illetve az út másik oldalán 198 méter Balti felett. Bonyolítja a feladatot még az, hogy az útra egy 20% esésű rámpa vezet fel, és ehhez tartozó grézsüket is meg kell szerkeszteni. Két feladatunk van. Tudnunk kell, hogy a rézsük hogy helyezkednek el ezen a felülnézeti képen. Tehát a rézsű síkok és a terepfelület metszés vonalait ábrázolni kell. Valamint készítünk az útról, az útpályáról egy kereszt szelvényt is, egy kereszt metszetet, ami tulajdonképpen egy függőleges metszet, és ezen látszódnia kell az útnak, illetve a környező terep viszonyának. Hát próbáljuk meg. Fölírtam a rézsűnek a meredekségét, az 1:2 arányú. Ez azt jelenti tehát, hogy Valami érintkezési probléma lehet. No, tehát ez azt jelenti, amit itt már megbeszéltünk, hogy a rézsű magassága egy egység, a vízszintes befogója ennek a derékszögű háromszögnek két egység, tehát egy relatíve lankás rézsűről van szó. Hát próbáljuk meg ezt közösen megszerkeszteni. Először az ártéri rész, ezt képzeljük el a folyó ártere felé, ez a töltés lehet mondjuk egy gát, egy védőgát, és akkor ez az ártéri rész, ez a mentett rész. Tehát az ártéri résznél 197 méter, látjuk a terep magassága, az útnak a korona szintje 200 méter, ezt is fölírom. És itt ábrázolni kellene a rézsűnek az alját, hol csatlakozik a környező sík vízszintes terephez a rézső alja. Hát javaslom, hogy első lépésként keressük meg azt a bizonyos szintvonalat, amit a narancssárgával jelöltem, a 199 méter magassághoz tartozó szintvonalat. És azt ábrázoljuk. Tehát ezen az oldalon egy rézsű keletkezik, ugye, aminek a lejtése nyilvánvaló ilyen lesz, hiszen az 200 méteres útmagasság nagyobb, mint a 197 méteres, tehát abba az irányba fog lejteni, de az első lépésként megszerkesztjük a 199 méteres magassághoz tartozó szintvonalat. Hát, hogyha egy egység a magassága ennek a rézsűnek, és két egység a vízszintes mérete, akkor ugye minden egyes egy méteres magassághoz alaprajzi méretben, vízszintes méretben két egység, két méter tartozik. Tehát akkor innen az út szélétől két méteres távolságban fogjuk megtalálni a 199 méteres magassághoz tartozó szintvonalat. No, ábrázoljuk. ezzel tulajdonképpen az egyik rézsű felületet meg is szerkesztettük. Tehát azt mondtuk, ugye, hogy 2 méter, 2 egység távolságban fog elhelyezkedni a 199 méteres magassághoz tartozó szintvonal. További 2 métert bemérve a 198 méterhez jutunk, és további 2 méternél elértük a környező viszintes sík teretnek a magasságát, a 197 métert. Sajnos ide már beszaladtam ezzel a 197 méteres meccés vonallal a feliratba, de talán azért jól látszik, hogy ez a környező terep síknek a vonala, és itt kezdődik a rézsű, tart egészen az útpálya széléig. Nézzük meg a másik oldalt, ott is hasonlóképpen alakul, de ott a környező terepszint magasabban van, tehát ott kisebb rézsű szélesség fog adódni. Ahogy mondtam, a másik oldalon, a mentett oldalon is hasonló meredekségű a rézsű, tehát itt is 2 métert, 2 egységet elmérve jutottam a 199 méter magas szintvonalhoz. További 2 métert, 2 egységet lemérve jutottam a 198 métereshez, és ez már megegyezik a környező terepnek a síkjával, tehát itt a rézsűvel leértünk a síkra. Ábrázoljuk most az úthoz felvezető rámpának a vonalait, szintvonalait. Hát ugye itt azt mondtuk, hogy a rámpának a lejtése 20%-os. Ez egy relatíve magas lejtés, de most hely hiányában ilyen magas meredekséget választottam. Ha 20%, akkor kis számítással meghatározható, hogy 1 méteres magassághoz 5 méteres viszintes méret tartozik, tehát 5 méter 5 egységet elmérve megkapom az a rámpának a 199 méteres magasságát. További 5 métert felmérve a 198 méteres magassághoz jutottam, ami viszont már a környező tereppel azonos, tehát itt a rámpának már vége is van. Nézzük meg most a sarokpontban, hogy mindkét sarokpontban, hol található meg a rámpához tartozó 199 méteres szintmagasság. eddig a merőleges vetítés szerint ábrázoltunk, tehát a merőleges vetítési módszer alapján ábrázoltunk, és azt mondtuk róla, hogy egy rendkívül praktikus, a műszaki életben leggyakrabban használt vetítési ábrázolási mód. Egyet azonban a személyre vetettünk, nevezetesen, hogy nem képszerű, nem szemléletes. Azt, hogy nem szemléletes, ezt valamiképpen ki tudjuk küszöbölni azzal, hogy gyakorlatot szerzünk a rajzolvasásban, ilyen formában két kevésbé szemléletes kép alapján össze tudjuk fejben rakni, rekonstruálni tudjuk az alakzatnak a képet. Előfordul azonban olyan helyzet is, amikor feltétlenül szemléletes képre van szükségünk. Ez esetben mit tudunk tenni? Tanultunk már, megismertünk már olyan ábrázolási formát, ahol aminek segítségével szemléletes képet tudunk készíteni az objektumokról. Melyik is volt ez? Hát igen, a transformáció segítségével először negyedik, majd ötödik képet szerkesztve, teljesen jó képies képhez jutunk. Igen, de a transformáció alkalmazása rendkívül nehézkes, időigénylő, bonyolult dolog, ezért a műszaki gyakorlatban próbálta egyszerűen megrajzolható, megszerkeszthető képes képeket készíteni. Hát így jutunk az axonometrikus ábrázoláshoz. Most a nagyon népek és csak a műszaki gyakorlatban használt ábrázolási módokról fogok beszélni. A műszaki gyakorlatban néhány tengelykereszt alapján szoktunk axonometrikus képet szerkeszteni. Az első ilyen gyakorlatban használt tengelykereszt, az izometria, az izometrikus tengelykereszt, egyméretű axonometrikus ábrázolás. Ez azt jelenti, hogy a tér három irányába egy-egy koordináta tengelyünk van, az x, y és z, amelyek egymással ebben a rendszerben 120 fokos szöget zárnak be. És a tengelyek mentén mérjük föl az objektumnak a méreteit. Zárójelben a tengelyek jeléhez zárójelbe hozzátettem azt a léptéket, ami szerint ábrázolni fogjuk. Itt látjuk, hogy minden irányban, minden tengely irányában azonos tehát rövidülés nélküli méretet fogunk felszerkeszteni. Azt hiszem, akkor járunk el helyesen, hogyha mindjárt egy példát is rajzolunk. Egy kis épületformát próbáltam ábrázolni. A tengelyek irányába azonos léptékbe szerkesztettem föl az épület megfelelő méreteit. Így alakult ki egy térbeli kép. Bonyolultabb, hosszadalmasabb ugyan, mint hogyha vetületeket rajzolnánk, viszont térben látható, és így az is könnyebben megérti, aki nem jártas a rajzolvasásban. Nézzük a következő gyakorlatban használt tengelykeresztet, a Cavalier axonometriát. Ez tehát a következő gyakorlatban használt tengelykeresztünk, a Cavalier axonometria tengelykeresztje. Ezt frontális axonometriának is szokták nevezni, hiszen látjuk azt, hogy a Y és a Z tengelyek egymással derékszöget zárnak be, tehát minthogyha egy második képet, egy második vetületet szerkesztenénk, és úgy ábrázolnánk axonometrikusan, ellenben az X tengely az 45 fokban hajlik az Y-hoz, és erre a tengelyre felezve szoktuk fölmérni az épület valóságos méreteit, tehát hogy a torzulást csökkentsük, így próbálunk olyan értéket fölmérni az X tengely irányába, ami helyen közel visszaadja az eredeti objektumnak a képét. Készítsünk erre is egy példát. egy kis épületecske a Cavalier axonometria segítségével. Azért roppant előnyös, mert második vetületünk, előnézeti képünk a gyakorlatban már van. Tehát ez sokszor a műszaki rajzokon előáll, és akkor ezt egy kicsit továbbfejlesztve készíthetünk térbeli, élvezhető axonometrikus rajzot. Nézzük meg a Cavalier axonometriának egy másik változatát is, amit katona perspektívának is szoktak nevezni. Mint látjuk, ez a tengelykereszt az előzőnek, mint egy testvére, csak éppen itt az első vetületet, az első képet használjuk föl az axonometrikus szerkesztés kiinduló felületének. Tehát a felülnézeti rajz, hogyha rendelkezésünkre áll, azt elforgatva, és a függőlegeseket azokból megindítva, rendkívül könnyen tudunk egy térbeli, axonometrikus ábrázolási módhoz jutni. Na, erre is készítsünk egy példát. A felülnézeti rajzból kiindulva tehát szerkesztettem a katona perspektívát. A tengelyek irányába fölmértem az épület, az objektumnak a méretei. A magassági léptéket azt szabadon tudjuk megválasztani. A katona perspektívának két változata is lehetséges. Elképzelhető az, hogy az objektumot felülről nézzük, mint ahogy ábrázoltam is. Ez esetben madár perspektíváról van szó. Tehát a madárnézet, felülnézet, ez egy természetesebb nézet, de elképzelhető az, hogy a láthatóságot az szerint húzzuk ki, hogy az objektumot alulról nézzük. Csináljunk erre is egy példát. A szerkesztés menete tehát azonos, csupán a láthatóságnak az ábrázolása különbözik. Mint tetszik látni, maga a szerkesztés teljesen azonos az úgynevezett madárperspektíva szerkesztésével, csak a kihúzásnál tértem el, tehát a láthatóság ábrázolásánál erősítettem meg más vonalakat, és ilyen formában az objektumon, mint egy alulról szemléljük, béka perspektívával. Még egy tengelykeresztet rajzolnék föl, de erre már példát nem hozok, ezt ritkábban szoktuk alkalmazni, az úgynevezett kétméretű vagy dimetrikus tengelykereszt. Ez a tengelykereszt kevésbé használatos, kétméretű vagy dimetrikus tengelykereszt. úgy áll elő, hogy a vízszinteshez 8-1 arányban hajlik az Y koordináta, a X koordináta tengely pedig ehhez a vízszinteshez 8-7 arányban hajlik, tehát egy ilyen arányú hajlás szöget szerkeztünk, és ezzel párhuzamosan mérjük fel az objektumnak a méreteit. A méreteket illetően a függőleges és az Y irányban, tehát Z és Y irányban egy az egyre tesszük fel a méreteket, az X irányban célszerű felére dugorítani a méreteket, hogy ne adjon torzképet. Hát kérem szépen, ezzel a témát be is fejezzük. Ma tehát ugye a mérőszámos ábrázolással ismerkedtünk meg. Látjuk azt, hogy tulajdonképpen egyszerű az ábrázolás, de még több odafigyelés, még nagyobb térszemléletet igényel tőlünk. Hát ezt majd a gyakorlat meghozza. Ezzel tehát terepfelületeket, utakat, vasutakat tudunk célszerűen ábrázolni, illetve hogyha képies képre, szemléletes képre van szükségünk, valamilyen okból kifolyólag, akkor egy relatíve, praktikus, relatíve gyors ábrázolási forma az axonometrikus gyakorlati tengelykeresztek alkalmazása. Elsősorban az egyméretű, illetve a Cavalier axonometriát szoktunk használni. Én köszönöm a figyelmüket, további jó életet, köszönöm.